Pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úrnak útját. Minden völgy emelkedjék fel, és minden hegy szálljon alá. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva énekeljük kis énekünket, adventi hírnök, friss fenyőág. Mind a négy verszakban. Az Úr, foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Egy mai ének után énekeljünk adventben egy régi, egy 19. századi énekünket is. 305. dicséretünk legyen ez, mindegyik verszakával énekeljük el, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Így kezdődik ez az ének. Mind a négy versszakát énekeljük el.
Sure.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Dániel próféta könyvében. Dániel próféta könyvének 5. részében válogatott verseket olvasok, foglaljuk el helyünket. Belsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnetszár hozatott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben pedig dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból és fából és kőből csinált isteneket. Egyszer csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és jövendőmondókat, azután így szólt a babiloniai bölcsekhez. Bárki is legyen, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, azt egy bíborba öltöztetem, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Ekkor előjött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Belsaccár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanástalanok voltak. Amikor azonban az anya királynő meghallotta, mint tanakodnak a királyi és főemberei, bement a muratozókhoz, és ott így szólt a királyné: király, örökké élj, ne gyötörjenek téged gondolataid, és arcod ne legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme, és olyan bölcsessége van, akár az isteneké. Apád Nebukadnetszár, a király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és jövendőmondók előjáróvá tette. Igen, a te apád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hívatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt odaállították, és Dániel ezt mondta: de azt az Istent, akinek kezében van az életed és sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt az írást, és ezért iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik: mené, mené, tekélu párszín. A szavak magyarázata pedig ez, a mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A peresz azt jelenti, hogy felosztotta a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Belsaccár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a 3. az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsaccárt, a káldeusok királyát. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megdöbbent bennünket a Te igéd ezen a mai vasárnapon, advent negyedik, egyben így utolsó vasárnapján. A maga őszintességében és bizonyos értelemben a maga nyers mi voltában, amikor az életről, a halálról szól, amikor bemutatja egy embernek a mindennapjait, gondolkodását, megmutatja egy embernek bűnét, és megmutatja egy embernek vesztét is. És még inkább megrettenünk, Urunk, amikor igédet halljuk, hogy a Te igédben ítélet fogalmazódik meg. Ítélet a mi világunkkal szemben, ítélet dolgainkkal szemben, ítélet a mi döntéseinkkel szemben. És bevalljuk neked őszintén, hogy legtöbbször ezt mi kikérjük magunknak, még tőled is kikérjük magunknak. Ez a mi bűnünk, Urunk. Hogy úgy gondoljuk, hogy ítéleteddel Te megsemmisíteni akarsz bennünket. Úgy gondoljuk, hogy ítéleteddel Te elveszed a lehetőséget tőlünk. Pedig Te sokszor szólsz, sokszor bátorítasz, sokszor mutatsz utat nekünk, hogy meglássuk, merre is kellene mennünk. És csak utolsó szavad, ez a kemény szó, amely tele van irgalommal és kegyelemmel, de mégiscsak szükséges szó, mert a Te országod nem lehet ugyanolyan, mint ez a föld. Nem engedheted meg, hogy a bűn oda valamilyen formában, valamilyen egyéni úton, valamilyen kerülőn bekerüljön, és megrontsa azt. Nem engedheted meg, mert ez lenne a Te veszted. Nem engedheted meg, azért, Urunk, mert Te nem a halálnak pártján állsz, hanem az élet pártján. És ma is az a szándékod, akaratod, hogy minden ember megtérjen és a Te országodba üdvösségedre eljusson. Ezért inkább, Urunk, arra kérünk, hogy ne korok elutasításból hallgassuk elsőként a Te ítélő szavadat, hanem vizsgáljuk meg önmagunkat, vizsgáljuk meg életünket, mi az, amiben Te változtatni tudsz, mi az, amiben Te egészen új utat kínálsz nekünk. Engedd, hogy ennyit adjunk ezen a mai napon, hogy rögtön ne lezárt ajtókon, rögtön ne bezárkózott, ami elefántcsont tornyunkba bezárkózott, világunkba kelljen kopogtatnod, hanem add, hogy legalább ne halljuk a Te szavadat. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy törd össze a mi minden keménységünknek magvát, hogy igéd meglágyítsa a mi életünket, és meglássuk, hogy benned van valóban a mi jövendőnk, lehetőségünk és győzelmünk erre az életre. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 301. énekünket keressük meg, 5. és 6. verszakos énekeikkel. 301. énekünk 5. verszaka így kezdődik: igaz az Isten igéje. Thank you. testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Ézsaiás próféta könyvében, a harmadik részben, a 16. verstől olvasom, a 4. rész, 2. versét, Isten igéjét. Ezt mondta az Úr, mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csillingelnek, ezért kopasszán teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyiratja a halántékukat az Úr. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr, a lábpereceket, a napocskákat és a holdacskákat, függőket, karpereceket és fájtlakat, a fejdíszeket, a lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres dolgokat, a talizmánokat, a gyűrűket, az orpereceket, a díszruhákat, a köpenyeket, a sálakat, a tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és a válkendőket. Akkor majd a balzsamillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a díszítő köpeny helyén daróc, a szépség helyén pedig szégyenbélyeg. Embereid fegyvertől hullanak el, vitézeid a harcban, szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kisemmizve ülnek a földön. 7 asszony ragad majd meg egy férfit azon a napon, és ezt mondják, a magunk kenyerét esszük, a magunk ruhájába öltözünk, csak hadd viseljük a nevedet, vedd le rólunk a gyalázatot. Az Úr azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor ezeket az igéket halljuk, és ezeket az igéket olvassuk a Szentírásban most, mindannyian azt hiszem, hogy megdermedünk egy pillanatra, és mindannyian azt kérdezzük, hogy nos hát, hogyha ilyen igékkel van tele a Szentírás, akkor nekünk mi helyünk van itt, az Isten tiszteleten. Igaz, testvérek, hogy az Úr kegyelmes és irgalmas Úr, de ugyanolyan igaz, hogy Istennek van ítélete. És Isten az ő ítéletét azt nem rejti véka alá. Ő nem úgy beszél, hogy hátulról kelljen megtudnunk azt, hogy van haragja. Nem úgy beszél, hogy nem mondaná ki egészen nyíltan az ő fájdalmát és keserűségét. Isten őszinte Isten. Akkor is az, hogyha ez nekünk fáj, hogyha idegen a mi világunktól, akkor is, hogyha első pillanatra leblokkol a mi szívünk, és leblokkol a mi gondolkodásunk. 2 profétikus iratot olvastam fel, és mégis a 2 most a felolvasott összefüggésében és műfajában is különbözik egymástól. Dániel proféta könyve egy történetet mond el, és annak bontja ki az előremutató, Istenre mutató gondolatát, Ézsaiás profétánál pedig egy egészen konkrét és átvitt értelmű beszédet, egy profétikus beszédet hallunk, amelyben Sion lányának a múltjáról, Sion lányának az ítéletéről, és az új teremtésnek a lehetőségéről hallunk. Kedves testvérek, mindkét ige arról beszél, amely bizonyos értelemben adventi üzenet, amelyről a héten gyászoló testvéreim temetési szolgálatakor is szóltam már, hogy advent az éjszakáról is beszél. A sötétről is beszél. Engedjétek meg, hogy megismételjem annak a barátomnak a szavát, aki elmondta 40 éves korában, hogy nem tud mit kezdeni az éjszakával. Állandóan forgolódik, hánykódik, nem tud aludni, reggel pedig holtfáradtan kel fel. Az éjszakának van valami fajta sejtelmessége, az éjszakában van valami fajta félelem, az éjszakában jó volna egy kicsiny pislákoló gyertya vagy mécses, hogy segítsen. Bármilyen furcsa, Dániel próféta könyvében az a leírás, az a tömény kéi, amit ott olvasunk, az erről a sötétségről beszél. Olyan sötétségről, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy valaha világos is legyen. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Az evangéliumban pedig ezt olvassuk, a világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadja be azt. Testvérek, van olyan sötétség, amely tényleg nem fogadja be a világosságot. Az a fajta kény, amely ott Belsacár király lakomáján olvasható, az a teljes eltávolodásnak a fénye. Az az eltávolodás, amelyben mindenki azt csinál, amit akar, mindenki azt tesz azzal, amilye van, amit akar. A történet szerint, vagy a tágabb történelmi összefüggése szerint Jeruzsálemet Nabukodonozor király ostrom alá veszi, és hosszú-hosszú hetekig, hónapokig tartó ostrom után a város ugyan nem adja meg magát, de elhurcolják a legjavát. Elhurcolják annak a városnak értelmiségét, és ilyen értelmes gyermek lehetett Dániel is. És nem csak a város értelmiségét hurcolják el, hanem elviszik vele együtt a templomnak az áldozati kellékeit is. Olvasunk itt kelyhekről, korsókról, olvasunk itt tálakról, amelyeket abszolút szentséges dolgokra használtak, amelyeket nem illethetett illetéktelen kéz. És ezen az utolsó éjszakán, erkölcsileg zűlött éjszakán Belsacár király nagy lakomát rendez, és a gonosz óriásra nő, minden korlát leomlik, és a bűn elkezd már érni egészen konkrétan. Ekkor fogja magát, és előhozatja ezeket a szent kellékeket, és ezeket a szent kellékeket arra használja, amire még sohasem, elkezd belőle enni, inni, és ezekkel mulatnak. Döbbenetes, testvérek, hogy ez megtörténhet egykor, és megtörténhet ma is. Csak egy nagyon picin függ, nagyon vékony fonalon függ annak a világnak a sorsa. És ez a világ tartó vékony fonál még nem szakad, és nem szakadt el. Erkölcsileg a végidőket mutatja be Dániel próféta története és könyve, és Isten nem szakítja el ezt a fonalat. Azt mondja, hogy van még idő arra, hogy Belsacár, ez a megáltalkodott életű és erkölcsű ember megváltozzon. Lehet, hogy minden sötétség borít, lehet, hogy mi már azt mondanánk, hogy vége, ne tovább, ennél lejjebb nincsen, de Isten még vár. Olyan döbbenetes itt ez a felolvasás a másik iratban, a profétikus iratban, amikor azt halljuk, hogy Sion lányát is megítéli az Úr. Sion lánya az lehet egy ország, lehet egy gyülekezet, lehet egy nép, és lehet egy ember. Mennyi mindent követnek, és mennyi mindent hordoznak ott is az Ószövetség lapjain. Nyilvánvalóan itt nem a nőiességgel szemben emeli fel Isten az ő szavát, hanem azokkal a dolgokkal szemben, amely dolgok az emberi életet üressé és súlytalanná teszik. Olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt véljük, azt feltételezzük, hogy majd ezektől lesz teljesebb az életünk. És amikor a kezünkbe szorítjuk azokat a dolgokat, akkor semmit sem jelentenek. Itt az Ószövetség világából mond néhányat. Lábperecet, napocskát vagy holdacskát. Mi ezt úgy mondanánk most, hogy valamifajta csillagképet, jelentő horoszkópot, függőket, karpereceket, valamifajta gazdagságot, fejdíceket, lábláncokat, díszes öveket, illatszerencéket, talizmánokat, díszruhákat, sálakat, tarsajokat, tükröket, mind-mind valamifajta belső vágyát fogalmazza meg az embernek, hogy ilyen szeretnék lenni, ezek között szeretnék élni. És hányszor tapasztaltad már meg azt, hogy amikor mindaz, amiről életedben úgy gondolkodtál, hogy életed közepe lehet, és megszerzed, megkapod, ott van a kezedben, akkor az égvilágon nem jelent számodra semmit. Mondtam már itt, ebben a közösségben is, jó másfél-két évvel ezelőtt volt egy műsor a Magyar Televízióban, ahol egy híres hegymászó, de nem az az atyánk fia, aki néhány évvel ezelőtt életét vesztette egy expedícióban. Egy nagyon híres falmászó ült ott, én nem ismertem őt, de mindenki más tudta, hogy az egyik legjobb az országban. És azt mondta, hogy amikor megmászott egy hegyet, élete legnagyobb vágya volt, hogy elérje azt a csúcsot. És amikor felért oda Magyarországon elsőként, és kitűzte a kicsi nemzeti lobogót, kicsi nemzeti zászlót annak a hegynek a csúcsára, akkor azt mondta ott, élete legnagyobb pillanatában, hogy arra döbbent rá, hogy nem történt semmi az életében. Amire vágyott, amiért küzdött, hónapokon keresztül harcolt, amiért összegyűjtötte az expedícióra való pénzt, egy hatalmas ürességet jelentett számára. Elérte, megtette, emberi teljesítménye az egyik legnagyobb a világon, és belül mégsem érzett semmit. Nos, testvérek, Isten igéje figyelmeztet bennünket. Ilyen vékony szálon függ a mi világunknak sorsa, és Isten még nem szakította el. Nem szakította el, mert ennek a világnak Jézusra van szüksége. Nem szakította el, mert ezt a világot egyedül Jézus Krisztus tartja még ma is meg. Nem szakítja el, mert bármilyen mély és bármilyen üres is az emberi élet, jön valaki, aki az üres szívű emberek mellé ül le. Jön valaki, aki megszólítja őket, jön valaki, aki azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert ahol az ember megtorpan, ahol én megtorpanok, ahol már farkas sem kiáltok, ahol már egészen egyszerűen összeomlok, ott az Isten nem áll meg, nem torpan meg. hanem hozza az üzenetet. Krisztus ugyanis nagyobb, mint az ember elveszettsége. Krisztus ugyan nagyobb, mint ez a világ ellensége. Igen, kedves testvérek, a megváltó érkezik, hogy megmentsen és megítéljen bennünket. Nézzétek, hogy mennyire a kegyelemről szól Belsaccárnak a története. Hiába eszik és iszik a Jeruzsálemből elhozott edényekből, a kelyhekből, a tálalókból és miegyéből, hiába jár ez kézről kézre főemberei és ágyasai között, hiába az üllöttség a tetőfokán, hiába ezekben a szentséges edényekben a szentségtelen ital és étel, Isten tud várni. Egyetlen egy gonosztevőnek sem lesz semmi baja. Senkinek a torkán nem akad meg egy falat, és senkinek nem gördül meg még a hajaszála sem. Isten türelme ilyen hosszú. És akkor is vár az Isten, amikor az ember már az utolsó korlátokat is átlépte, amikor eszeveszett a dőzsölés, amikor kitörni készül az őrültség, ott is vár Isten, ahol az ő nevét sértegetik, ahol káromolják, Isten türelmesen vár. És valljuk be őszintén, hogy velünk kapcsolatban is vár. Velünk kapcsolatban is. Az én kezeim sem tiszták. Nincs semmi, ami megmenthetne. Akkor is igaz a Szentírásnak a szava, hogyha én ellenkezem ellene. Milyen furcsa, talán ti magatok is beleborzadtatok, hogy szószéken ilyen elhangzik, Isten ítéleteként, akkor majd a balzsamillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén pedig szégyen bélyeg. Kedves testvérek, Isten ítélete ez. De Istennek nem ez az utolsó szava. Mert amikor a nagy lakoma eléri csúcspontját, akkor beavatkozik Isten, és egy olyan számot tűz még napirendre, amelyet nem vár sem Belsaccár, sem pedig az ünneplő tömeg. Egy jelet, egy ember kéznek a jelét, egy feliratot a falon, a lámpással szemben, mené, mené, tekilu párszín. Isten most is figyelmeztetni akar, nem pusztítani. Sokan mondják, a valóságát is tapasztaljuk, hogy Isten szavát legalább egyszer vagy kétszer meghallja minden ember. Amikor tudja, neki jött el a kegyelem ideje. Amikor tudja, ez a jel most arra mutat, hogy neki kellene lépni. Mert nézzétek, Isten ebben a történetben nem arról szól, hogy pusztítson, hanem arról, hogy megmentsen. Még mindig megteheti Belsaccár, hogy elfogadja Isten figyelmeztető jeleit. Még mindig megtehetné Belsaccár, hogy rácsap az asztalra, és azt mondja, elég, megértettem. Még mindig tehetné Belsaccár azt, hogy azt mondja, ez a kegyelmi idő nekem szól. van egy története az Új Szövetségnek, amely arról szól, egy példázat tulajdonképpen ez, hogy van egy szőlősgazda, és ez a szőlősgazda munkásokat hív az ő szőlőjébe. És ott akkor reggel 6-kor kezdődött a munka, és este 18 óráig tartott. Egyszerű volt az időszámításuk, napkeltétől napnyugtáig tartott a munka. És ez a szőlős gazda kimegy a piac térre, hogy embereket hívjon az ő szőlőjébe dolgozni, és vannak, akik elmennek 6 órakor, reggel 6-kor. Aztán utána 3 óra múlva megint kimegy, 9 órakor is hívogat. Aztán utána délben is kimegy, majd délután még kimegy, kimegy még 15 órakor is, hogy hívogasson embereket a szőlőjébe, és végül pedig kimegy nem 18 órakor, hanem 17 órakor. Kimegy az utolsó órában is, hogy embereket hívjon az ő szőlőjébe dolgozni, hogy legyen életük, hogy legyen keresetük, hogy legyen javadalmuk, hogy valamit tudjanak adni a családjuknak. Nos hát, itt ez a történet erről, az utolsó óráról szól. Arról, hogy lejár az idő, de előtte még Isten szól. Ezt a kegyelmet kínálja fel Belsaccárnak, a főembereknek, az asszonyoknak, az ágyasoknak, a nemzedékeknek. Ezt a kegyelmet kínálja föl mindannyiunknak. Testvérek, nem olcsó szószéki fogás az, hogy azt mondjuk, hogy mi ebben a 11. órában vagyunk. Tudjátok jól, hogy én nem szoktam senkit riogatni, nem szoktam azt mondani, hogy ezek vagy azok a dolgok azért történnek, mert... De hiszem, hogy a 11. órában van az emberiség. Közeledik az éjfél. És ezt azért tudom, mert Jézus mondta, bizony, eljövök hamar. De ez a 11. óra nem csak azt jelenti, hogy életünk idejében érkezik, ami megváltunk, akit felemelt fővel várhatunk, hanem az azt is jelenti, ami megtörténik a kereszten. Jézussal együtt két gonosztevőt feszítenek meg, az egyiket jobb felől, a másikat pedig bal felől. Az egyik, a baloldali káromolja Jézust, és azt mondja, nem te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, és ezt mondta neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Erre így felelt neki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Testvérek, erről beszél Isten igéje. Erről a lehetőségről. Erről a jelről. Mert lehet, hogy a mi arcunk ugyanúgy elsápad, mint ahogyan elsápadt Belsaccári, az udvari embereké. Lehet, hogy mi megrémülünk, tanástalanok vagyunk, rajtunk van az ijegység, de Isten nem ezt akarja. Isten bűnbánatra akarja vezetni Belsaccárt, megtérésre akarja vinni, és új életet akar neki adni. De Belsaccár nem ezt akarja, hanem bíborláncot, bíborköpenyt, aranyláncot, és valamifajta rangot akar ajándékozni a jel megfejtőjének. Testvérek, nem tudjuk, hogy miért van ez a fék egyes emberekben. Nem tudjuk, hogy miért van, hogy valaki nem akarja elfogadni Isten jóságát. Nem tudjuk, hogy miért van az, hogy valaki teljes messzélességgel elutasítja Jézus Krisztust. De amikor az emberi életben A dolgok rendezetlensége a tetőfokára hág, Isten újra és újra ajtót nyit, hogy megmentsen. Ajtót nyit, hogy megmutassa az ő igéjét. Ajtót nyit, hogy találkozhassunk vele. Mené, mené, tekilu párszín. Ez az ítéletnek a jelentése. Megmérettél, és könnyűnek találtattál. Mit tegyünk akkor, atyám fiai férfiak? Most egy valamiben reménykedhetünk, hogy Istennek ítéletében, amely mindent tisztázó ítélet, megjelenik a kegyelem is. Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradtak. Arról beszél Isten igéje, hogy aki megmarad, aki kitart, aki az üdvözítőhez fordul, azt ő újjá teremti. Azt ő megmenti. Ez a hitünk és ez a reménységünk advent negyedik vasárnapján is. Hogy nem a pusztulási, hanem az újjáteremtő Isteni az utolsó szó az ember egyéni életében és egy közösség életében is. Sarjat támaszt az Úr. Sarjat támaszt és fát nevel. Olyan szép az a kép, amelyet a Szentendrei Református Gimnáziumban láthatunk, szimbolikus értelme, sokkal nagyobb, mint a művészeti, de a művészeti értelme is hatalmas. Amikor gondolkodtak szomszédjaink, szomszéd reformátusaink, hogy mi legyen annak az iskolának a jelmondata, akkor Jeremiás próféta a könyvéhez nyúltak, a 17. részhez, a folyóvíz mellé ültetett fának az igéjét vették, Jeremiás 17:7-8, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyókig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz időben sem kell aggódnia, szinten előtermi gyümölcsét. És ennek a képi megfelelője az, hogy amikor valaki belép a gimnáziumba, egy nagyon szép hónüveg ablakon látja ezt a kis csemetét, fa csemetét, amelyet megkaróznak, mint ahogyan látjuk az utcán, amikor fát telepítenek, jobbról, balról kikötik, hogy el ne döntse a szél. Ott van neki az öntöző luk is, hogy lehessen rá vizet önteni, hogy majd elérje nyilván Szentendrén még inkább a Dunának a gyökere, elérje a Dunát a gyökere. És hogyha az ember a lépcsőnek a jobb oldalára tekint, akkor ugyanez a fa már egy hatalmas, robosztus, márvány oszlopban jelenik meg, amely megerősödött. Most hát gyakran vagyunk mi folyóvíz mellé ültetett kicsin csemeték, sarjadékok, magoncok, mondhatnám, de Isten azt szeretné, hogy belőlünk is tartókerendái legyenek az ő országának, hogy osztopul állíthasson az ő birodalmába. Mit is mondhatunk, kedves testvérek? A nehézségek idején hajlamosak vagyunk feladni a várakozást. Azt gondolni, hogy az élet végképp élet élhetetlen lett. A nehézségek valóban Isten ítéletei. Sokszor vétkezik az emberiség, az egyház, a kényelem, az élvezet, a biztonság utáni sóvárgásban. De nem egy kegyetlen Isten engedi meg az ítéletet, és nem egy eltaszító Isten hagyja jóvá a salakot kiégető tüzet, hanem a szerető Isten. Mert a Szentírás Istenének a fő kérdése az, hogy az a nép, amely róla neveztetik, a szenté legyen. Adventi gyülekezetünknek pedig meg kell vizsgálnia egyen-egyenként és közösségileg is, hogy hol áll ebben a kérdésben. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten elhangzott igéjére, fennállva énekeljünk 309. dicséretünket, keressük meg 309. ének 5. és 6. versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a te ítéleted és éretünk van, hogy elvedd mindazt, ami szenny, és hogy megments mindazt, aki érték. Köszönjük, Urunk, hogy személy szerint értünk, a te egyházadért is eljöttél erre a világra, hogy megmentsd. Oly sokszor megírod nekünk is az ítéletet, mené, tekelú párszín, megmérettél és könnyűnek találtattál. Oly sok könnyűség, könnyelműség, hívság, higított dolog van az életünkben. Te pedig azt szeretnéd, hogy a te dicsőségedet lássa, magasztalja ez az egész föld. Kérünk téged, bátoríts és buzdíts bennünket erre. Imádkozzunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, könyörgünk az elesettekért, imádkozzunk hozzád azokért, akik félnek, akik rettegnek valamitől ebben a világban. Imádkozzunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek magányos lesz a karácsonyuk, add, hogy a mi gyülekezetünk közössége számukra is lehetőséget, bátorítást és biztonságot adhasson. Imádkozunk hozzád, Urunk, a nélkülözőkért, könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Háladással köszönjük neked, Urunk, elköltözött testvérünk életét, és könyörgünk a gyászoló családért. Legyen a te irgalmad, kegyelmed és vigasztalásod velünk. Bátorítsd és kérünk építsd, erősítsd őket, mint ahogyan a kicsiny csemete mellé oda teszik a bátorító támasztókat, hadd erősödjenek ők is hitben, lélekben, a te vigasztalásod által. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért is, kérünk, hogy tarts meg bennünket ezekben az időkben. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem testvéreimnek, hogy Csobánykai gyülekezetünkben szeretnénk bibliaórás kistermünk székeit megújítani, ehhez kérjük testvéreink segítségét és adományát is. Minden eddigi segítséget köszönünk szépen. Kitettük a gyülekezeti házunkba, egészen pontosan itt Csobánkán lelkészi hivatalunkba a 2016. évi választói névjegyzéknek a munkapéldányát. November közepéig tartalmazta a befizetéseket. Kérem, hogy nézzük át, hogy nincs-e benne valami hiba, és lehetőségeink szerint rendezzük még az egyház fenntartást. Hirdetem, hogy december 26-án, karácsony második ünnepnapján Csobánkán nem tartunk istentiszteletet, ellenben 10 órakor, tehát a mi időbeosztásunktól független és szokatlan időben, délelőtt 10 órakor lesz istentiszteletünk Pomázon, amely egyben a Kossuth Rádió által közvetített karácsony másnapi ünnepi istentisztelet is. 10 órakor kezdődik ez az alkalom, ezért kérjük, hogy aki részt vesz az istentiszteleten, 3-4-10-ig foglalja el helyét a templomban. Kedves testvérek, a református szeretett szolgálat rászoruló családok részére Kékvödör segítségnyújtási programot hirdetett meg. Köszönjük minden testvérünknek a támogatását. Most fejből kell mondanom, de ha jól emlékszem, 184.500 forint érkezett erre a célra, és közel 20 vödörnyi természetbeli felajánlás. Így összességében körülbelül 80 vödörnyi élelmiszert és egyebet tudott felajánlani gyülekezetünk a rászoruló családoknak. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. december 4-én elhunyt Vaspöri Sándorné testvérünk temetése december 18-án volt a csobánkai ravatalozóból. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órától bűnbánati alkalom lesz Pomázon, kedden 6 órától bűnbánati alkalom Csobánkán, és Kékkereszt ügyeleti alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, csütörtökön gyermekkarácsonyi alkalmat tartunk 14 órakor Csobánkán, 15 órakor Pomázon. Pénteken karácsony első napján ünnepi istentiszteleteink lesznek, 9 órakor Csobánkán, 10:30-től Pomázon, 17 órától pedig Szent Kereszten. Mindegyik alkalmunkon Úrunk asztalát megterítjük. Karácsony másodnapján 10 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk Pomázon a református templomban. Reánk következő vasárnap istentiszteletünk lesz Csobánkán, melyen megkereszteljük Kárpáti Lillát. Közöttünk szolgál Sebesténnyé Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk. 10:30-től pedig istentiszteletünk lesz Pomázon. És egy picit előrébb lépve is, Óév napján reggel 9 órakor lesz Csobánka istentiszteletünk, 18 órakor pedig Pomázon, Óévkor pedig majd a szokott rendben 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, és 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, még presbiterjeinknek hirdetném, hogy a presbiteri gyűlés után találtunk egy szemüveget, ez Pomázon van, ha valaki esetleg keresné, azt kérem, hogy nekem szóljon. Végül, de nem utolsó sorban, lezárult a templom felújítása is Pomázon. Engedjék meg a csobánkai testvérek is, hogy ennek a három mondatos pénzügyi összefoglalóját megadjam. 2013 és 2015 között a pomázi templom felújítására összességében 20.748.641 forintot költöttünk, melyből eddig beérkezett összességében 20.460.450 forint, tehát még van egy kis híja, ugyan a számlát kifizettük egyéb tartalékainkból 288.191 forint, de gyülekezetünknek adománya az elmúlt három esztendőben erre a célra összességében 7.560.500 forint volt összességében, a többi, tehát azt a 12 millió forintot pedig pályázati pénzből, önkormányzati támogatásból, egyházmegyei támogatásból tudtuk biztosítani. Ezekkel a számokkal zárta le a presbitérium a Pomázi templom felújításának a kérdését. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelíthet. Első zsoltárunkat keressük meg, amely szövegében nagyon hasonlít a jeremiási idézethez. Első zsoltárunkat énekeljük első verszakával, aki nem jár, itt lenek tanácsán. Istenet töltsön titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.